Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Elnök úr, mi az együttműködés, a baloldali együttműködés végső értelme? Tulajdonképpen nem választási pártként indulnak, és ha nagyon hasonlóak lennének, akkor akár egy pártban is indulhatnának.
Igen. Nézzem, van valami nagyon közös bennünk. Nem kampányszöveget akarok magának mondani, azt is mondhatnék. Különböző szenvedélyen, mélyen átért szenvedélyen úgy látom, hogy tönkreteszik, ellopják a hazámat. Lehet ezzel vitatkozni. Valószínűleg vannak önök, akinek az ellenkezőjét gondolják. De mégiscsak engem ez a szenvedély fűt. Van, aki ezt racionálisabban, tárgyszerűbben éli meg, mert olyan a karaktere, van, aki ezt nem. Ha megnézem a programjait a Demokratikus Ellenzéki Pártnak, abban nagyon sok hasonlóság van és érdemi különbség. Azzal kezdtük a műsort, hogy határon túliak szavazati joga. Példának okáért.
Érdemi különbség.
Ez egy érdemi különbség. És ez azt jelenti, hogy nagyon jó, hogy az együttműködés mellett megőriztük a különállásunkat. A DK elmondhatja, hogy nem ért ezzel egyet. Hogy aki soha nem ért itt, akkor itt szavazzon. Az MSZP meg mondjuk, azt mondja, hogy jó, korábban én is ezt gondoltam, de ma már egyetértek a Fidesszel. Azaz, a Fidesszel szemben álló demokratikus sokaságnak ebben a kérdésben nem kell kompromisszumot kötni. Aki velünk ért, az ránk szavaz, aki az MSZP-ben vagy a Momentumban, az rájuk fog szavazni. Ezek jók. És egyébként én, aki vezettem koalíciós kormányt, úgy látom, hogy de bizonyos értelemben ma is koalíciós kormány van, hát KDNP, Fidesz. KDNP szigorítaná az abortuszt. A Fidesz nem szigorítaná az abortuszt. Viszonylag intelligensen nem előttünk folytatják ezeket a vitákat, ezt a részét ők sem, mi meg megmutatjuk a különbözőségeinket. Egy koalíciós kormányban ezek tisztázottak.
De ezek az emberek fontos kérdései? Ezek alapján fognak különbséget tenni a baloldal koalíciós partnerek között?
Én akár csalódással is mondhatnám, aki nagyon sokat dolgozott pártjának a Sokat Magyarországa című programján, hogy nézze, a kampányrendezvényeink, vagy a Facebookos megjelenéseink aktivitása, lelkesedése, visszajelzései azt mutatják, hogy miután itt hatalmas történelmi vita van a Fidesz és mi közöttünk, nyugat vagy kelet, emberi méltóság ugyanak megsértése, és háborús pszichózist építünk, vagy békét, tehát ilyen alapkérdése van a vita, amikor elkezdünk beszélni az oktatás, az egészségügy, a nyugdíj részleteiről, ott picit leül a hangulat. Én elmondom ezt minden alkalommal, téved is ne essék, nem tudom, Kaposvárra voltam legutóbb. Elmondom a főszöveget, és hagyok időt arra, hogy erről a három kérdésről mindig részleteiben is beszélnek, de érzékelem, mi erőfeszítést kell tenni, hogy fönntartsam az érdeklődést. Ilyen lett az ország.
De a főszöveg mondjuk az ukrán
nyugdíjbiznisz,
meg a határon túli magyarok szavazata?
Nem, ez az, hogy nincsen alku, Tibor. Az, hogy nincs alku.
De ez érdekli az embereket, vagy nincs alku érdekli az embereket?
Az érdekli őket, hogy nagyon egyenes isakkal, őszintén, kompromisszum nélkül mi ezekkel meg fogunk küzdeni, és nem mondunk félreérthető szöveget, hogy a Polt a helyén maradhat, hogy az Orbán még maradhat egy kicsikét ügyvivő, nem maradhat, mennie kell. Hogy elmegyünk a végsőkig a legtisztább szavakkal. Én szerintem ma a DK beszél olyan, őszintén olyan a 90-es évek elején a Fidesz beszélt. Az akkor az adta a Fidesznek a sármiát. Volt, hogy 40%-os támogatottságuk volt, aztán két évvel később már csak 5. És sok esetben egyházak szerepvállalásáról a DK ugyanazt mondja, amit Orbán mondott 93-ban. Újra azt mondom, hogy én nem változtam ebben az értelemben meg a DK.
Érdemes nagyon erőteljes szövegeket mondani arról, hogy Orbán nem lehet ügyvezető, amikor ezek jogszabályi kérdések. Tehát ameddig ügyvezetőnek kell lennie, meg nem alakul az új kormány, addig ügyvezető.
Abszolút. Csak nem kell olyan...
Már ha nyernek a választást.
Így van. Így. Ahhoz nem kell nyerni. Tehát ügyvezető mindenképpen marad a új kormány hivatalba lépéséig. Én hozzáteszem ezt a mondatát Karácsony Gergőnek. Nem tartom igen nagy problémának. Helyre tette egy nappal később. Félreértésből származik. Eszem ágában sincs azt gondolni róla, hogy mondjam, le akar paktálni Orbán Viktorral. De az az egynapi zavar is egy picivel több, mint amire szükségünk van. De ez elmúlott, rendben van. A poltos szövegét az LMP-nek a súlyosabbnak tartom, mert azt megelőzően több ilyen megjegyzése volt már az LMP-nek, hogy még bizonyíthatja Polt Péter, hogy tudja szolgálni majd az demokratikus államrendet is. Szerintem ő már ne bizonyítson semmit. Ő hagyja ezt abba.
A kormány szinte mindenre a migráció tematikájával reagál. Van-e versengő témájuk? Vagy érzik-e ezeket olyan versengő témának, ami viszi a saját szavazóikat?
Ezek versengő témák, csak nincsen mögöttünk 10 milliárd forint. Nincsen mögöttünk. Szóval nézze, én ezzel nem tudok versengeni, hogy reggel lemegyek a kondi terembe és hallgatok nem egy hírrádiót, mint önöket, hanem egy nagyon átlagos ilyen zenélős műsort, hogy menjen a háttérbe, és 7-től 8-ig 6-szor meghallgatom az ENSZ, meg Soros, meg menekültel kapcsolatos reklámokat. Ezzel nem tudok mit csinálni, csak nem panaszkodom. Itt nem a témák különbözősége, én szerintem az igazi vita tárgya, hanem a Fidesz mögött van sok 10 milliárd forint és nyilvánosság, mi mögöttünk meg egy pár 10 millió forint legfeljebb is egy szűk nyilvánosság. Hát egy pokoli egyenlőtlen, nem tisztességes és nem szabad választás elé nézünk.
Van-e mérésük vagy érzésük arról, hogy milyen lesz a választáson a részvétel?
Mérésünk nincs. Mérésünk nincs. Érdemben minden korábbinál sűrűbben találkozom olyan választói megjegyzésekkel. Reggel piacokon kezdek, egy reggel legalább kettő, hogyha Pesten vagyok. Akik oda jönnek hozzám is, azt mondják, hogy soha nem szavaztam, vagy régóta nem szavaztam, ezt itt szó szerint tessék érteni, most szavazni fogok, még csak azt tudom, hogy nem a Fideszre. Valamelyik este leszólít egy szerzetes az utcán. Nem mondom meg, hogy melyik egyház szerzetese, mert nem, nekik akarok problémát okozni. Azt mondja, már találkoztunk 10 éve. Hát én nyilván nem emlékeztem rá. Picikét beszélgetünk, én éppen rohantam valahova, és azt mondja, hogy ő még soha nem szavazott. De most elmegy szavazni. Nemet fog húzni a Fideszre. Ilyen nincsen természetesen, nem lehet nemmel szavazni, de értem, hogy mit akar mondani. Nem akarok én tippelni, de azt gondolom, hogy 60% fölött lesz érdemben a részvétel. Ami magasabb jóval, mint ami 14-ben volt.
Kinek jó a magasabb részvétel? Erről is elemzések szoktak születni, hogy a kormánynak melyik jó, ellenzéknek melyik jó.
Általában az a nemzetközi is itthoni tendencia, hogy a magas részvétel az ellenzéknek jó, mert azok mozgósítása után lesz magas a részvétel, akik korábban bizonytalanak voltak, és a kormánnyal szemben foglalnak állást. De én nem vagyok elemző. Ezzel együtt én is elhiszem ezeket az elemzéseket, és már csak nem csak demokratikus politikai szempontból, hanem pusztán választási szempontból is nyilván arra biztatunk mindenkit, hogy menjen, szavazzon a hármas listára, mert úgy lehet győzni.
Ilyenkor új témával, új ötlettel elő lehet már állni, vagy ezt a kampányfőnök letiltja?
Hát, ha okos, akkor letiltja. Ha okos, akkor letiltja. Szóval normális esetben ezek üzemszerűen működnek, több hónappal előre gondolkodva, hogyha önök műsorstruktúrát akarnak váltani, csak hogy egyszerű példát mondjak, az több hónappal előtte elkezdik tervezni.
De ha történik valami, azonnal megváltoztatjuk.
De az nem fogja a rádió egész karakterét megváltoztatni. Tehát aktuális ügyekre kell válaszolni. A fő témákat nem lehet megváltoztatni. Volt egy kísérlet Hódmezővásárhely után a jobb oldalon, egy pár napig tartott, hogy na, Hódmezővásárhely tanulsága, hogy a nép mégsem olyan, ami ennek a Fidesz gondolja, és így nem lehet győzni, ön is emlékszik rá. És ott egy pár napig vaciláltak. Én akkor is azt mondtam, hogy ott normális kampánycsapat van a miniszterelnök meg a Fidesz környékének, ezt nem engedi. Még akkor is, ha igazolnak kritikusoknak. Aki a választás előtt 3 hét alatt irányvált, annak vége van. Az már nem elég megtanítani az újat, az már csak arra elég, hogy összezavarjam a régit. Itt már nincs mese, a legfeljebb finomításokkal, de végig kell menni az úton.
De mikor ilyen történt, mint Vásárhely, ennek sem kell bármit módosítania a politikai erő hozzáállásán? Vagy ezt rendszerhibának látja inkább?
Nem, én szerintem ez egy nagyon fontos figyelmeztetés, mert a kormánypártoknak, hogy az, amit ön is őszintén szó, azt hiszem, hogy gondolt sokáig, és nagyon sokan gondoltak, és az ellenzék egy része is, hogy mi ott volt az agyában, hogy hát, ez a Fidesz, ez nem fogható meg. Na, szóval bármit erőködünk, ezek győzni fognak. Ez a hangulat egy pillanat alatt megváltozott. Szerintem Ez fantasztikus dolog. Másfélszer annyian szavaztak a Fidesz kihívójára, mint a Fideszre. Tehát nem picikét győzött, nagyon győzött. Azaz van egy erőteljes Fideszre szemben hangulat, amely feltüzelte a kormányváltókat, nagyon más lett a hangulat, és megijedt a Fidesz. Láthatólag össze-vissza beszélnek, Lázár elmegy Bécsbe is, hát hogy mondjam, mindenki tudja, hogy ott mi történt, és nem folytatom.
És még plusz 4 napig beszélnek a Fidesz fő témájáról, a migrációról.
De az már nem hoz semmit, Tibor. Az már nem hoz semmit. Tehát itt együtt tartani a Fidesz táborát az érdektelen. Az érdektelen. Az a kérdés, hogy azok, akik semlegesek vagy kormányváltást akarnak, azok számára ez mit üzen? És én szerintem kezdte le lenni a torka mindenkinek, hogy te, hogy mondjuk ez kezdte le lenni...
Hócipője.
A hócipője,
igen. Finoman fogalmazva.
Egyre többeknek, és ez őket mozgósítja. Ne nézd már minket hülyének, Lázár János, vagy Isten áldjon meg, hát keveset volt, amin külföldön a Bécsig eljutottam, bár jelenne Budapest vagy Békés Csaba. Hát nekem akarod megmagyarázni, hát hülyének nézel engem? És tényleg az az érzése az embernek, hogy hülyének néznek bennünket. Hát Sorossal, Brüsszellel, Enszel, menekültekkel nem lehet leírni az ország problémáját. Nem lehet leírni. Meghalnak betegek a sürgősségi osztály folyosóján. Arra tessék válaszolni. Erre Soros nem válasz. De és nem tudunk beszélni az egészségügyről.
De az nem egy valódi probléma?
Mi?
A migráció.
Hát egy darab menekült nem akar Magyarországon maradni, Tibor.
Ott vonultak az autópályán Bécs felé. Volt kézzelfogható tapasztalatunk róla, hogy milyen az.
2,5 évvel ezelőtt is ők is vonultak, ők sem itt akartak maradni. Magyarország sajnos, mondom ezt, és nem cinikusan, nem olyan hely, ahol a Szíriából jövő menekültek úgy gondolnák, hogy jó életük lesz. Bár ez lenne a problémánk, Tibor, hogy Magyarország a célállomás. Magyarország az a célállomás felé vezető átmeneti út. Átmennek rajtuk, mint a török vendégmunkások évente 2-szer haza meg vissza. Ma már nem működik, nem látnak az emberek menekültet. Nem látnak. Maga sem lát Pesten, még kevésbé látnak Debrecenben. Belebonyolódott a kormány ebbe a retorikába, ami működik, félelmet kelt.
Egy szimbólum a kerítés,
ezért nem szabad azt mondani, hogy lebontjuk, szimbólumokkal nem veszekszünk, nem vitatkozunk, azt el kell engedni, és nem megyünk bele ebbe a zsákutcába. Ott van az emberek agyában a félelem, de ez a félelem sokkal inkább a múltról szól, a 2 évvel ezelőtti jelenségekről, mint a jövőről, mert a hónap problémája az, hogy az unokám is ki fog menni Németországba dolgozni, mert a kivándorlás nagyobb probléma, mint a bevándorlás.
Félelem ellen, egy másik félelemmel, hogy az unokám is elmegy, hogy a kivándorlás nagyobb probléma, mint a bevándorlás. Lehet küzdeni? Nem nagyon mondanak a kampányban pozitív jövőképet, hogy mitől lenne jobb.
Nem. Szerintem Tibor nincs igaza. Nem fogom a hátralévő 14 percben elmondani, mit gondolok oktatásról és egészségügyről. Részét elmondhattam már önnek. De kétségtelen, ahol, hogyha úgy tetszik, a nemzet léte a vita tárgya, hogy fönnmaradunk vagy sem, akkor az emögötti hétköznapi történetek kevésbé lesznek fontosak a választók számára is, mert hogyha el lehet hitetni, hogy veszélyben van az életed, a választóval. Akkor az, hogy 3 hónapig kell várni a várólistán, az nem olyan fontos, éljük túl. És ebben az értelemben önnek igaza van, hogy amikor én azt mondom, hogy Orbán vagy Európa válasz, az is bizonyos értelemben lehet azt mondani, hogy ez a félelemre játszik, de lehet fogalmazni pozitív oldalról is. Igen, azt gondolom, hogy Orbán veszélyezteti Magyarország európai polgári létét. A diktatúrának az a természet, hogy egyre tovább kell menni. Aki a diktatúrát konszolidálja, ezer ilyen példát tudnánk mondani, az előbb-utóbb fel is számolja. Ezért egyetlen diktátornak sincsen út visszafele.
Azt gondolja, hogy Orbán Viktor egy diktátor?
Azt gondolom, hogy igen.
Miért volna akkor szabad a választások?
Nem, az hogy... egyszer volt NDK-ban is több pártrendszer volt. Orbán Viktor az én kormányzásom alatt azt mondta, hogy ez egy demokrácia nélküli több pártrendszer. Én meg azt mondom, ő ezen túlment. Akkor meg nem volt igaza, most meg túlment. Az, aki a kizárólagos hatalom megszerzésére törekszik, és ilyen hatalmat kíván fenntartani, az diktátor. Ehhez nem kell börtönbe zárni feltétlenül mindenkit, bár így is ártatlan embereket zár börtönbe. Aki elfoglalja az állami intézmények jelentős részét, és megszünteti azok kormánnyal szembeni függetlenségét, aki elrabolja a nyilvánosság nagy részét, aki pénzügyi ellehetetlenítéssel próbálkozik az ellenzéki pártokkal szemben, azt diktátornak hívom. Aki megfenyegeti a vele szemben állókat választás után politikai, jogi és morális elégtétellel, talán ezt a szót használta, azt kérem szépen nem az ország egészét kívánja vezetni, hanem egy szűk hatalmi lobbit kíván vezetni.
Leváltható. Szabad választáson. Csak nem több szavazatot kell szerezni hozzá.
De hát nem szabad a választás, hogyha nekem 15-ször annyi erőfeszítés kell tennem. Megyek végig az országom. A legkisebb falvakban Fidesz plakátokat látok. Mint gondolom, mennyi pénz van a mögött? Az állami rádiók, televíziók, hírügynökségek Fidesz propagandát nyomnak. Nem szabad az a választás, ahol a választópolgár nem tud azonos feltételekkel tájékozódni a versengő pártok programjáról. A szabad választásnak feltétele, a szabad országnak, a tisztességes választásnak feltétele legyen választás, de messze nem az egyetlen. És nekem mára csak ez maradt. Éppen azért vetik fel sokan, hogyha belegebedünk, akkor sem tudjuk ezt a hátrányt ledolgozni, de akkor is küzdeni kell nehéz feltételek között.
Hogyan tudják kihasználni az alternatív feltételeket? Facebookon kampányolnak, YouTube-on kampányolnak, vagy utaznak naponta 5 településre? Ez a megoldás?
Mindenki használja a Facebookot. Mi is használjuk, leginkább azt használjuk. De részben ez is pénzkérdése. De használunk olyan eszközöket, messenger üzeneten naponta váltok most szót növekvő számon sok tízezer emberrel, de naponta.
Személyesen ül a gép mögött? Ezért az elképesztő.
Nagyon izgalmas, ez egy új eszköz, nem tud, hogy bárki más pártszeren használná-e. Felteszek egy dilemmát, egy kérdést, de akár egy főzős képet, utána megkérdezem, hogy te inkább a lángos szereted, vagy a palacsintát, ha lángost, akkor is elágazásokat, te milyen lángost szeretsz inkább, te milyen palacsintát szeretsz inkább, még tovább megyünk, automatikusan attól függ, mit válaszol, mennek az én visszaüzeneteim, és ezt naponta egyszer eljátszom most már, vagy 50 ezer emberrel, és ez naponta növekszik 5-10 ezerrel.
És a végén nincs ott, hogy akkor jó, ha a lángos szereted, szavazz a DK-ra, meg ha a palacsintát,
nem,
akkor
most
is?
Még nem. De természetesen nem? Arról szól, most miért tagadnánk, hogy az utolsó napon lesz 100-150 ezer olyan emberem, ennek a túlnyomó többsége fiatal, és imádják, mikor jöttem magához, leszólított valaki, mint az irodánknál, hogy tegnap is váltottam veled üzenetet, ilyen magabiztosan tegező viszonyba kerültünk, hogy csináljunk majd gyorsan egy szelfit. Nagyon meglepően sok a 20 éves közöttük. Persze, ők pontosan sejtik, hogy a végén ennek az a vége, hogy utolsó nap azt mondom, hogy na, ide figyelj, most hagyjuk ezt a lángost a csodába, meg a kutyás fényképeimet, meg a tegnapi szövegemet a doktatásról, mert politika is van benne, egy nap ilyen, egy nap olyan, menjen már szavazni, álljon meg a listán, és szavaz a hármas listára.
És ezt személyesen csinálja, vagy ennek van egy technikája, amit egyébként kell csinálni a technikával?
Személyesen írom meg a szöveget, hogy aznap miről beszélünk. Személyesen írom meg, hogy attól függ, hogy mit válaszol, mert gombnyomogatások vannak. Én akkor arra neki mit válaszolok. Arra jön, ha válaszolok, én mit válaszolok. Ez a része személyes. És emögött van egy elérhető technika, amit meg alkalmazni kell. Hát ezt nyilván nem én csinálom. De a szöveget azt én természetesen. A képet én magamról, amikor főzök, azt hát nem én, a feleségem.
Elnök úr, hozhat-e konszolidációt az, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics Putyint nagy többséggel, méghozzá akkora többséggel, amekkorát korábban magának szeretett volna elérni, újra választották? Ön már látta.
Ő se tud konszolidálni. Ez nyilvánvalóan nem tud konszolidálni. Igen, nagy bajban van.
Van 6 éve megint.
De mondom, a diktatúra természete az, hogy a konszolidálás az egyet jelent a hatalom felszámolásával. Ráadásul neki van hasonló problémája, mint a magyar miniszterelnöknek, hogyha csak tized annyi vagyona van neki is, mint a magyar miniszterelnöknek is, mint amit a független megfigyelők mondnak róla, akkor ezt a vagyont továbbvinni, legálisan tovább örökíteni szinte lehetetlen demokratikus körülmények között. Tehát meg kell neki gátolni, ahogy Oroszországban szabad több párti demokrácia legyen. Mint ami problémával szembe fog nézni Orbán Viktor is, hiába dugdossa a vagyonát, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mennyi van.
Még mindig egy picit Vlagyimir Putyinra visszatérve, bár most már ebben a szakaszban valószínűleg minden a magyar politikáról szól. Európai Uniós orosz viszonylatban lát valamilyen feszültség csökkentő lehetőséget? Vagy ha nem lehet konszolidálni, akkor inkább a feszültség növelés lesz.
Ugye most éppen azokat a napokat éljük, ahol egymás után, sőt, tegnap Magyarország is szankciókat hozott azzal például a kokáért, hogy visszahív magyar diplomatákat, vagy éppen kiutasít orosz diplomatákat. Egyeztetett módon a Nagy-Británia, Egyesült Államok és az uniós országok régen volt ennyire feszült a viszony. Így van.
A miniszter tegnap azt mondta, hogy nincs más választásunk, egy szövetségi rendszerben vagyunk a britekkel, ez a dolgunk ilyenkor.
Egyetértek, abszolút, de ezt csak arra válaszolom, hogy most éppen nem az európai-orosz kapcsolatotok a konszolidálás időszakát éljük, hanem régóta volt ennyire feszült, hogy ez hova mehet, hova tartott. Nézze, állami eszközökkel ilyen típusú titkos operációkat folytatni, és végül gyilkolni külföldön vagy belföldön, hát hogy mondjam, ez nem bocsánatos bűn, nagyon helyesen fel kell ezzel szembe lépni. Oroszország tartózkodjon attól, hogy az Európai Unió területén ilyen eszközökkel saját jelenlegi vagy volt állampolgárait megöli. Hát ezt nem lehet szó nélkül hagyni.
Készülnek arra az időszakra, amikor ha a választási eredmény úgy alakul, együtt kell működni Oroszországgal? Ugye itt sajátosak a viszonyok, mert a Jobbiknak is van egy sajátos viszonya Oroszországgal.
Hát az egy sokat változó viszony, mert volt, amikor Oroszország volt a legnagyobb ellenség, aztán a legnagyobb barát és szövetség is, és mint a most, nem tudom, hogy éppen hol tart a Jobbik. Oroszországgal együtt kell működni, de Oroszország nem a barátunk. Nem a barátunk, nem a szövetségesünk. Oroszország gazdasági, kulturális, tudományos partner, és ez nem az orosz népről szól, természetesen, hanem az orosz kormány jelenlegi politikáját Magyarország nem tudja elfogadni olyan közelinek magához, hogy a diplomácia nyelvén szólva szövetségesi vagy barátnak tekintse a viszonyt. Bizonyos konkrét szakügyekben együttműködésre vagyunk ítélve, persze, energiától másik.
Külpolitikai, világpolitikai ügyek egyáltalán nem férnek bele a kampányba, csak én erőltetem be ide a beszélgetés végére?
Beleférnek, de nem hagyja meg a választókat. Hát, mert ilyenek vagyunk, őszintén szóval, azt hiszem, hát, de ne neveljük a választókat. Nem tudom, hogy miért vagyunk ilyenek, vagy miért nem izgat bennünket nagyon a világ, de kétségtelen, hogy ez nem hiszem, hogy megmozgatja bármelyik irányban a választókat.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin és Szécsi Ágnes szerkesztő kollégáim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.